koszos lázzal, meg kitakarítom a lakást. Tehát a 40 fokot én nem feltétlenül szoktam általában otthon csillapítani magamnak, viszont ha fájdalmaim vannak, azt igen. Láznál, hogyha valaki lázas például, és beszalad a sürgősségire, mert nem tudom, miért tudom, egy 39 hetet, nyilván az egy magas lázról beszélgethetünk, de azt nyugodtan tudja otthon is csillapítani. Tudja azt, hogy melyik gyógyszerre allergiás, melyikre nem. Ez a saját kompetenciája. Vannak vény nélkül kapható lázcsillapító és fájdalomcsillapítószerek, amiket nyugodtan bevehet. Hogyha ez egy fönnálló dolog, ami több napja tart, akkor természetesen házi orvoshoz kell fordulni. De például, hogyha bejön a sürgősségre azzal, hogy ő 3 órája lázas és nagyon lázas, az a baj, hogy például a labor eredményeiben ott még nem feltétlenül lesz változás. Tehát nem fogjuk tudni neki megmondani azt, hogy mitől lázas, tehát mi a kiváltó ok, hogy neki most egy húgyúti fertőzése van, vagy egy... nem is tudom, egy fülgyulladása, nem fogjuk tudni megmondani, mert nem lesz eltérés még.
És az ősi praktikák, mint a priznic, borogatás, itt elég sok tévhit van. Mennyire hűthetjük a testet?
Igazából hűthetjük, ideig, óráig az akár segít is. Nem tudom, hogy gyerekként kikapott hűtőfürdőt, vagy ki nem, de tehát azt átélni, az nagyon kemény. Tehát én úgy gondolom, hogy azért nem kell kitenni senkit annak, hogy most itt rosszul legyen. Inkább olyasmikre tudnék gondolni, mint a csukló, a tarkó, homlok és a bokáknak a hűtése egyszerre. Tehát ha külön-külön csináljuk, annak nem nagyon van értelme. De hogy a teljes test, meg ilyen, nem is tudom, mik voltak régen, hogy a vizes lepedőbe csavarás...
Illetve, hogy jóval hidegebb vízbe tették, mint a testmeleg.
Így van. Tehát, hogy a hűtőfürdőnek is az a lényege, hogy testmeleggel kezdünk, és folyamatos hűtés alatt van, de ezt már egyébként nem javasolják a gyerekgyógyászok a hűtőfürdőt például. Inkább ezt a lázcsillapítást gyógyszer által szerintem az sokkal hatékonyabb is, arról nem is beszélve, hogy az összes lázcsillapító egyben fájdalomcsillapító is, vannak, amelyik gyulladáscsökkentő részeket is tartalmaznak. A láz során nyilván lesznek fájdalmak, úgyhogy igazából ott már kettőt egyszerre kipipálunk az alapellátásnak, mert mindenkinek joga van a fájdalomcsillapításhoz. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
Thunder.
Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, lightning and the thunder.
visszatérve az egészségügy részterületeire, tapasztalunk egy tünetet. Elmegyünk a háziorvoshoz a jobb esetben, de ha nem, gondolok itt olyasmire, hogy valaki rendszeres ugráló vérnyomással küzd, vagy speciális problémája van, de ő ugye nem tudja eldönteni, hogy melyik részterülethez tartozik, és beszalad a sürgősségére. Tudunk-e arról magunkat tájékoztatni, hogy mondjuk kardiológushoz, belgyógyászhoz, gastroenterológushoz, urológushoz forduljunk-e? Ezt hogyan döntjük el saját testünk tüneteiből?
Hát alapvetően erre lenne a háziorvos, ő egy kiváló forgalomirányító, kikérdezi a beteget, készít egy diagnózist, iránydiagnózist, elvégzi az alapvizsgálatokat, és a megfelelő szakrendelőbe továbbítja. Tehát nekünk ezzel, ha nem értünk hozzá, nem feltétlenül kell foglalkoznunk, főleg, hogy vannak olyan tünetek, amik egyaránt lehetnek neurológiai indítatásúak és belgyógyászati indítatásúak, ehhez szakember kell. Ha valami olyan tünetet észlelünk, ami nagyban befolyásolja az életminőségünket, szarul vagyunk, ne fogalmazunk ennyire hivatalosan, akkor forduljunk orvoshoz. Ha nem vagyunk annyira rosszul, de nem múlik ez a tünet 3-4 nap alatt, akkor is forduljunk orvoshoz. Teljesen tipikus mentőhívás szokott lenni, hogy neki 5 hete fennálló folyamatos fájdalma van, és most nem erősödött, nem ez okozta mentőhívás, de már unja. Arra a kérdésre, hogy milyen fájdalomcsillapítót alkalmazott, milyen orvosi segítséget kért, pedig az szokott lenni a válasz, hogy ő semmilyen gyógyszert nem vett be, és nem fordult orvoshoz. Tehát nem tartjuk be ezt a skálázást, hogy eldöntjük, hogy kérünk-e orvosi segítséget, vagy kérünk-e egészségügyi segítséget, akkor a házi orvosnál érdemes kezdeni. Hogyha házi orvos épp nem rendel, de rendkívül sürgősen lenne szükségünk segítségre, akkor ott az orvosi ügyelet. Kiváló szakemberek dolgoznak az orvosi ügyeleten is.
Úgy kell elképzelni, hogy a sürgőségi orvoslás és a sürgőségi osztály az az osztály, ami mindenhez ért egy kicsit. Nyilván az akut életveszélyt elhárítani, illetve ahhoz ért a legjobban, illetve magához, akár az újraélesztéshez, akár egy légzési elégtelen beteghez. Tehát ez az ő profiljuk, hogy úgy képzeljük el, hogy ők egy kapu, akik annyira stabilizálják a beteget, hogy onnantól kezdve a megfelelő szakmacsoport felé tudjon menni. Akár mint kórházi ellátás, tehát bentfekvés, akár mint menjen szakrendelőbe. Tehát a sürgősségi osztály az egy olyan fajta szintén kapu, majdnem mint a házi orvos, csak itt sürgős eseteknek, életet veszélyeztető eseteknek kéne lennie. Gondolok itt például, ugye térjünk vissza a mellkasi fájdalomra. Nyilván bemehetünk ezzel a háziorvoshoz, háziorvosa válogatja, hogy húz-e EKG-t vagy nem, arról nem is beszélve, hogy tudja-e azt, hogy mi van rajta, vagy nincs rajta. A háziorvos, hogyha mégiscsak oda megyünk, vagy az ügyelet, ő beküldi a, mondjuk, hogyha a mellkasi fájdalmat nézzük, és tényleg legyen egy, tételezzük föl egy olyan esetet, hogy infarktusa van, akkor jobb esetben a házi orvos mentőt fog hívni a beteghez, és ő beszállítja a kórházba, mert hogy a mentő szolgálatnak nem csak a mentés a feladata, hanem maga a szállítás is. Tehát, hogyha mondjuk egy orvosi ügyelet kimegy, és most jelen pillanatban így működik, hogyha kimegy egy orvosi ügyelet, és a betegnek kórházi ellátásra van szüksége, akkor egy mentő gépkocsi, esetkocsi fogja beszállni, vagy esetleg rohamkocsi, attól függ, hogy milyen a probléma, fogja beszállítani az adott célintézménybe.
Hát abban az esetben, hogyha indokolt a mentőszállítás, tehát hogyha fölmerül az a lehetőség, hogy magát a betegszállítás közben beavatkozásra van szükség, mentőápolói, mentőtiszti vagy orvosi beavatkozásra van szükség. Nagyon sok esetben, hogyha nem merül ez föl, akkor a beteg azért saját autóval vagy hozzátartozóval is fölkeresheti a kórházat. Nagyon erős az a tévhit, hogy kórházba csak mentővel érkezhetünk. Nem, nem erről van szó, akkor is fogadni fognak minket, hogyha lovaskocsival, kutyaszánnal vagy gyalog hótalpakon. Ez a kánikulában úgyis aktuális.
Hát a kánikulában igencsak aktuális, ugye a kiszáradás.
A kiszáradás.
nagyon-nagyon sok beteg, főleg idősebb korosztályból érkezik a sürgősségire, akiket ugye mentővel szállítanak be leginkább, mivel szociális otthonokból érkezik a többsége. Ez is a ti feladatotok, illetve az, hogy hazaszállítsátok őket a megfelelő helyre, vagy kórháztól kórházig, ha áthelyezésre kerül sor. Mesélnél erről?
Alapvetően a folyadékbevitel minden esetben rendkívül fontos. Én azzal a képpel szoktam ezt leírni, hogy az emberi szervezet egy motor, az üzemanyag hozzá az étel, de a kenőanyag az olaj, az bizony a bevitt folyadék. Ugye, aki vezet autót, vagy kicsit is érdeklődik iránt, az tudja, hogy a megfelelő kenőanyag nélkül lerobban a motor. Mi is, hogyha nem viszünk be elég folyadékot, akkor bizony kiszáradunk, ami egy lassan kialakuló, de veszélyes folyamat, tudatzavarhoz és mindenféle komoly bajhoz vezethet, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, ebben a kánikulában még kicsivel többet is, mint szoktunk. Az elegendő pedig egy felnőtt esetében egy 3 liter lenne naponta. Ez döbbenetesen hangzik, ugyanis nagyon sokan 1-2 literben gondolkodnak, vagy 1,5 literben, akár egy egész palackvizet is megittam, ma már szokták mondani, ami mondjuk kifejezetten egy strandon meleg időben, kánikulában nagyjából egy erőteljes kezdet, de semmire nem elég. Egy ilyen strandolásnál 4-5 litert minden további nélkül. Én folyadéknak a vizet szoktam javasolni, de hogyha valaki a más ízesítést szereti, akkor módjával még a sör is beleférhet.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a folyadék, mert ezt is szokták mondani, hogy de hát sok folyadékot ittam ma már 8 kávét. Értem, hogyha megiszunk egy presszót, az azt jelenti, hogy az körülbelül 2-3 deci folyadékot veszel a szervezetünkből. Tehát, hogyha én megiszok egy kávét, akkor 3 deci folyadékkal többet kell innom aznap. Jó, hát de ittam energiát. Ugyanez a helyzet, koffein. Az alkoholról ne is beszéljünk, egyébként a sör meg pont az, ami meg ugye ráadásul jó kis vízhajtó, tehát, hogy ott is azért pótolni kell. Nyilván nem azt mondom, meg nagyon álszent lennék, hogyha nem mondanám azt, hogy egy nyári meleg napon mondjuk lent a Balaton, amikor nagy nehezen van egy szabad napunk, akkor lehet, hogy én is cicentek egy sört, viszont biztos, hogy a folyadékpótlás az elengedhetetlen. Tudom, nagyon-nagyon nehéz. Az idősebb korosztálynál már nincs is meg az a késztetés, hogy folyadékot igyon. Tehát nem érzik magukat szomjasnak, viszont hogyha már ez tinikortól kezdve, ha valaki szomjasnak érzi magát, az már késő. Az a szomjúság érzet, az az első jel arra, hogy ki van száradva a test. A testünknek 70% a víz. A gyerekeknek még több. Ezt folyamatosan pótolni kell. Ahhoz, hogy én fekszek mondjuk egy 24 fokos szobába, egész nap fekszek, azzal, hogy lélegzem, és nem mozdulok meg, nincsen fizikai megterhelés, azzal körülbelül 1-1,5 liter folyadékot vesztek. Nyilván, hogyha elkezdek dolgozni, vagy hogyha mozgok, hogyha elmegyek a 40 fokba csak bevásárolni, amit negyed óra séta, akkor rendkívül sokat kell pótolni. Tehát akik is így ismernek egy kicsit, azok tudják, hogy én ilyen borzasztó mennyiségeket tudok meginni. Tehát, hogy én egy szolgálat alatt megiszok legalább egy 3-4 liter folyadékot, úgy, hogy reggel, mielőtt elindulok, megiszok legalább 1 liter folyadékot. És ez általában víz. Én sajnos vízből kevesebbet iszok, de szörp formájába. Vagy amire még figyelni kell a tea, az is ugye koffein tartalmú, tehát azt is lehet inni, csak azt is azért ésszel, gyümölcslé, bármi, ami annyira jó dolgok vannak már, ilyen vízízesítők, víz alapú legyen, az a lényeg, és nagyon-nagyon sokat. És nagyon fontos az, hogy a családtagjainkra is figyeljünk ilyen szempontból. Nekem sajnos apukám az, aki nem iszik elég folyadékot, és egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni, és már azt csináljuk, hogy már neki is vettünk, nekem van egy 2,2 literes kulacsom, és most már nála is azt csináljuk, hogy ezt meg kell tölteni, estére meg kell inni. Tehát addig nem feküdhet le, amíg az el nem fogyott.
Vannak zseniális számlálókkal skálázott kulacsok, ami egész egyszerűen az órás folyadékbevitel. Tehát megtöltjük reggel, és látjuk, hogy 10 órakor hol kell tartanunk ennek a kulacsnak az elfogyasztásával. És ha nem tartunk ott, akkor lehörpölhetjük odáig. Ez sportboltokban is kapható. Érdemes ilyet beszerezni, főleg az idős hozzátartozóknak, akiknél ugye a szomjúságérzet sem jelentkezik annyira, és gyakran tényező az is, hogy nehezen mozognak, és nincs kedve fölkelni vécére menni, ezért inkább nem iszik, hogy ne kelljen kimenni pisilni.
Így van.
Így viszont azt fogja elérni, hogy kiszárad, és kórházba kerül. Tehát azt kell mérlegelni, hogy eljussunk a kiszáradásig, ami egy komoly egészségügyi kockázat, és ezzel egy kórházi kezelésig, vagy bizony gyakrabban járunk vécére. Én mindenképpen a folyadékbevitelt és a vécére járást javasolnám.
Honnan ismerhetjük fel, ha kiszáradt valamely rokonunk?
A legkönnyebben észrevehető jel szerintem az, hogyha a nyelve elkezd bevonva lenni egy ilyen fehér
lepedékkel.
Váladék lepedékkel, illetve hogyha elkezd egy picit megrepedezni a nyelv. Szokták azt mondani, hogy cserepes a szád széle. Na, a nyelv is tud ilyen lenni, illetve maga a száj is. Ez már egy nagyon-nagyon erős jelzés annak, hogy itt, ha nem avatkozunk közbe, akkor baj lesz. Gondolok itt arra, hogyha valaki nagyon kiszárad, akár leállhat a veséje. Ami azért egy eléggé fontos szervünk.
De általában akkor szoktak már csak megijedni, mikor zavartságot tapasztalnak az illetőnél, ami összetéveszthető neurológiai problémákkal is. Ezt hogyan szűritek ki?
Hát ezt nagyon nehéz kiszűrni szerintem. Tehát igazából labor. Tehát, hogy ehhez vérvétel kell, hogy most valaki azért zavart, mert ki van száradva, esetleg a szervezetében lévő különböző ionokból vesztett, azért alakul ki a zavartság, vagy neurológiai tünete van, illetve amit még ezzel össze szoktak keverni, az a cukor. A cukorbetegek is nagyon zavartá tudnak válni egyik pillanatról a másikra, mint hogyha fölmegy a cukruk, mint hogyha lemegy. A cukorbetegeknél az első, amikor zavartá válik, akkor például meg kell mérni a cukrát. És a zavartságnál is, hogyha van, mondjuk így a kiszáradás felé nézzük, akkor megnézzük a száját, akkor már onnan van egy irányunk, hogy lehet, hogy csak ki van száradva, nézzük meg.
Ez nagyon fontos, hogy ez a helyszínen nagyon nehezen eldönthető véglegesen. Ráutaló jelek vannak, tehát zavartá vált az idős hozzátartozó, egyértelműen cukorral fogunk kezdeni, utána megnézzük a nyelvét, de ennek mindenképpen kórházi kivizsgálása vége. Tehát ehhez egy labor, egy vérvétel, egy teljes vérkép kell.
Mi történik a beteggel, miután akár mondjuk egy szociális otthonból bekerül exikózissal, kiszáradással egy adott osztályra, ti beviszitek, utána mi történik?
Már a mentőn, hogyha ez a mentőnek a feladata, legyen az akármilyen egység, egy iránydiagnózis felállítása. Ha az az iránydiagnózisunk, hogy ő ki van száradva, és megfelelő kompetenciával rendelkezünk, akkor elindítjuk a folyadékpótlást. Ugye ezt az emberek úgy szokták hívni, hogy infúzió, ennek nagyon sok fajtája van, ebben nem is szeretnék belemenni, mert igazából ez már nagyon szakmázás, de hogy infúzióterápia lesz ennek a vége, azért, hogy ezt a folyadék mennyiséget elkezdjük minél előbb pótolni. Azt azért itt ki szeretném hangsúlyozni, hogyha olyan kocsi megy ki, olyan mentőkocsi megy ki, mentő egység igazából megy ki a beteghez, akinek mondjuk nincsen kompetenciája vénát biztosítani és infúzióterápiát adni. A minden mentő egységnek van lehetősége mindig segítséget kérni, úgynevezett segélykocsit kérni, akiknek van kompetenciája erre, hogy megszúrja a beteget, elindítja az infúziót, és nekik igazából ennyi a feladatuk, ők mennek is tovább, csak hogy el lehessen indulni magával a beteggel.
Azért, amikor az exikózisra, a folyadékterápiára segélykocsit kérsz, akkor itt te vonsz el egy magasabb egységet. Ugyanis csak a budapesti helyzetet mondom, Budapesten a kórház 10 percen belül van, bárhol vagyunk. 10 percen belül. Gyakorlatilag egy vénabiztosítás és egy folyadékterápia indítása hosszabb idő is lehet ennél, főleg, hogyha nehezen található véna. Aki kiszárad, annak a vénája összeesnek, volumenhiányos, nehezen szúrható. Úgyhogy gyakran ugye az összes sürgősségi, illetve az egészségi ellátásnak a beteg érdekét kell nézni. első a beteg érdeke, már visszük is kórházba, mert arra van szüksége. Hogyha közben meg tudjuk oldani, akkor természetesen folyadékterápiával, de ha nem, akkor 5 perc múlva majd a kórház kezd el a folyadékterápiát. Kiváló szakemberek dolgoznak a sürgősségiken.
Jelzem ezt Budapesten.
Így van, vidéken kicsit más a helyzet, ott 40-50 perc, másfél óra is lehet egy kórházi transport. Ugyanakkor magánál a kiszáradásnál, ha most ennél a témánál vagyunk, azért ritka az, hogy annyira életveszélyessé fajuljon. Nem lehetetlen, de ritka, hogy számítson ez a dolog.
A mentőszolgálatnak van úgymond egy segítsége is, a betegszállító cégek.
Abszolút.
Őket is meg kell említenünk. Ők hogyan kapcsolódnak ebbe a rendszerbe, hogyan segítenek benneteket? Mikor vehető igénybe, és mi az ő feladatuk?
Alapvetően azokat a betegeket, akik nem igényelnek szállítás közben mentőellátást, tehát nem igényel ápolót, szakápolót, nem igényel olyan extra sürgősséget, amit csak a mentőszolgálat tud biztosítani megkülönböztető jelzés használatával, ezeket a betegeket a betegszállító cégeknek kellene bejuttatniuk a megfelelő egészségügyi intézménybe. Ahogy szokták mondani, a mentőszolgálat nem viszel egy járó beteg szakrendelésre, hiszen járó beteg szakrendelés a neve, a mentőszolgálat kórházba szállít. Ugyanakkor a betegszállító egy mozgásában nehezített betegnek tud segíteni abban, hogy eljusson egy egyszerű szakrendelésre. Őket általában a házi orvoson keresztül lehet kérni, hogyha az ingyenes változatot, az OEP által finanszírozott szolgáltatást szeretnénk igénybe venni. Jelezzük a házi orvos felé, hogy a hozzátartozó nem tud bejutni, vagy mi nem tudunk bejutni a megfelelő intézménybe, és akkor rendel nekünk egy betegszállítót, akik alapegészségügyi felkészültséggel rendelkeznek, tehát hogyha nagy baj van, akkor meg tudják állapítani, és tudnak további segítséget kérni a mentőszolgálattól például. Ha pedig nincs nagy baj, akkor vidáman bekísérik, besegítik, adott esetben bizony le is cipelik a beteget az emeletről. Ők tudnak kórházak között is, ugye az elv az úgy néz ki, hogy valaki segítséget kér, bekerül egy sürgősségi osztályra, a sürgősségi osztály kivizsgálja, hogy pontosan mi baja van, és a megfelelő szakintézménybe tovább utalja. Hogyha a beteg állapota ezt indokolja, akkor a mentőszolgálat segítségével utalja tovább. Az öreg Freud. Tehát, ha a beteg állapota indokoltá teszi, akkor a mentőszolgálat segítségével jut el a megfelelő szakintézménybe. Ugye egy belgyógyászati eset a belgyógyászatra, egy neurológiai eset a neurológiára, egy sebészeti eset a sebészetre. Hogyha nem igényel beavatkozást útközben, vagy nincs meg az a kockázat, hogy esetleg igényelhet beavatkozást útközben, akkor pedig a betegszállítók segítségével.
És ez hazafelé is érvényes. Tehát vége az ellátásnak, akkor sem vagyunk magunkra hagyva.
Így van.
A sürgősségi részt vesz az utógondozásban?
Nem.
Semmilyen szinten.
Nem feladata.
Visszatérő betegek mégis gyakoriak, 2-3 napos különbséggel.
Igen.
Ennek mi az oka?
Ennek az oka szerintem, és ez most csúnya lesz, hogy az emberek nagyon sokszor türelmetlenek. Nagyon sokszor van olyan is, hogy fölírunk egy antibiotikum terápiát egy adott betegségre, és 2 nap múlva visszajön, hogy hát még mindig beteg. Értem, tessék végigszedni, türelmesen várni, hogyha azt érzi, hogy romlik az állapota, hogy már tényleg nehezebben kap levegőt, akkor pedig akár, hogyha ilyen nehéz légzés van, tessék mentőt hívni, és bejön. Vagy, hogyha olyan állapotban van, hogy be tud sétálni, akkor jöjjön be, és akkor megnézzük újra. Tehát vannak ilyen esetek, de mindenhez türelem kell.
És tudatosság.
Így van.
És prevenció.
Így van.
És vigyázzunk magunkra.
Így van.
Elsősorban.
És öngondoskodás. Tehát amit megtehetünk magunkért, azt tegyük meg.
Elmondhatjuk, hogy a felelősség az nem csak az egészségügyé, hanem a miénk egyértelműen. Ez egy közös munka. Együtt kell dolgoznunk, mind beteg és mind ellátó egység. Nem csodában bízni, hanem igenis felelősséggel, felnőtt módjára, tájékozódva, önmagunkra vigyázva nézni a jövőbe. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük
a lehetőséget. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.
Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem.
Oh, man.